Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő D. Bányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Bulgária és Románia után Magyarországon volt a legalacsonyabb az átlagkereset tavaly az Európai Unióban. Ez az Eurostat statisztikájából derül ki, amely szerint Magyarországon a harmadik legmagasabb az adóék mértéke az uniós tagállamok közül. Rozganyi Ádám összeállítása.
A medián havi bruttó kereset, ez Magyarországon 801 euró volt 3 évvel ezelőtt, ez a harmadik legrosszabb Európában. Ezt, hogyha forintosítani akarjuk, akkor ez 200.000 forintnak az eleje.
Mondta az Inforádiónak a Pénzcentrum gazdasági portál újságírója. Bíró Attila hozzátette, ennél a havi keresetnél 2 millió magyar ember kap készhez kevesebbet, és 2 millió többet.
Hogy kik állnak ebbe az élen, jellemzően nyugat-európai országok és skandináv országok, úgy mint Dánia, Luxemburg, Svédország, Belgium. Itt azért 3000-4000 euró ez a medián bruttó bér. Ez ugye, mint láthatjuk, ugye 4-5-szöröse a magyarénak, és egyébként a Bulgária, aki a legalul áll ezen a listán, ott 442 euró, tehát majdnem 9-szeres különbségek mutatkoznak az Európai Unióban a medián bruttó havi béreket illetően.
Azért alacsonyak az átlagkeresetek a közép-kelet-európai országokban, mert gazdaságaik is sokkal fejletlenebbek a nyugat-európai országokéhoz képest. Erről már Hornyák József, a portfólió elemzője beszélt az Inforádiónak.
Ez gyakorlatilag abból fakad, hogy a közép-kelet-európai országok azért felemásan sikerült itt a felzárkózási pálya az elmúlt évtizedekben. A rendszerváltást követően egy hatalmas szakadék volt Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, és ez a szakadék azért mind a mai napig jellemző.
Az adóék mértéke Magyarországon 43,6% volt tavaly, ami a harmadik legmagasabb az Unióban. Ennél csak Németországban és Belgiumban magasabb az adóterhelés. Hornyák József ezzel összefüggésben azt mondta, magas az újraelosztás mértéke, ezért szed be sok adót a magyar állam.
Az elmúlt években azért igyekeztek csökkenteni az adóterhelést a munkát terhelő adók tekintetében. Ebben egyébként előrelépést is sikerült elérni a Magyarországnak, mert érdemben csökkentek a munkáterhelő adók, ugyanakkor a fogyasztáshoz köthető adók azok nagyon magasak, gondoljunk csak ugye az áfára, ami a legmagasabb az Európai Unióban, hát összességében azért az adóterhelésre nem mondhatnánk, hogy túlságosan alacsony lenne még ma sem.
2021 a költségvetési stabilizáció éve lesz, ezért sok plusz forrást nem tudnak a gazdaságba fecskendezni a kormányok, amelyek már tavaly is sok pénzt fordítottak válságkezelésre. Mondta Hornyák József, aki szerint ezért vélhetően kevés lehetőség lesz idén béremelésre és adócsökkentésre. Rozgonyi Ádám, Inforádió 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Parlament minden követ megmozgat, ha a bizottsága törvényi kötelességét megsértve nem alkalmazza késedelem nélkül a jogállamisági mechanizmust, jelentette ki több képviselő a múlt heti plenáris ülésen. Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztost kérdezték arról, hogy miért nem alkalmazta még a bizottság az unió költségvetését a jogállamisággal összefüggő, általánossá vált hiányosságokkal szemben védő mechanizmust. Több felszólaló határozottan elutasította a német biztos azon kijelentését, hogy a mechanizmus alkalmazásával meg kell várni az arra vonatkozó útmutató összeállítását és az Európai Bíróság ezzel összefüggő döntését. A momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe EP képviselője beszédében az uniós támogatások magyarországi felhasználására hívta fel a figyelmet, ezzel összefüggésben pedig úgy értékelte, hogy az EU az oligarchák pénzautomatájának szerepébe kényszerült.
Local authorities and civil society.
A helyi önkormányzatoknak és a civil társadalomnak bele kell szólnia abba, hogyan osztják el a helyreállítási alapforrásait. Az erről szóló szabályok kristálytiszták. Ez a garancia annak biztosítására, hogy ezek a források valóban eljussanak azokhoz a közösségekhez, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk.
A fideszes Hidvégi Balázs független európai parlamenti képviselő arra emlékeztetett, hogy decemberben az uniós tagállamok vezetői történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek, amelyben világosan rögzítették, hogy semmilyen világnézeti előírást vagy feltételt nem lehet költségvetési eszközökkel számon kérni a tagállamokon.
Az uniós fejlesztési források tudnélik arra valók, hogy a tagállamokat közelebb hozzák egymáshoz, nem pedig arra, hogy ideológiai vitákban az egyik oldal zsaroleszközként visszaéljen ezekkel. A decemberben elért megállapodás ezt világosan rögzíti, és itt az ideje, hogy ez a parlament is elfogadja ezt a realitást.
A parlament a március 24-i, 25-i ülésén szavaz a témában megfogalmazott állásfoglalásáról. Az EP szerint az uniónak széndioxid kibocsátási díjat kellene kivetnie a klímaváltozás ellen kevésbé aktívan fellépő országokból érkező importra. A testület elfogadta a kereskedelmi világszervezet szabályaival összhangban álló, az unióba érkező importáruk karbon intenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló állásfoglalását. Ez alapján az unió nagyra törő klímatervei nem vezethetnek a széndioxid kibocsátás úgynevezett áthelyezéséhez, hiszen az unió éghajlatváltozás elleni erőfeszítése mit sem ér akkor, ha az EU-s széndioxid kibocsátás egyszerűen átkerül olyan államokba, ahol nem olyan szigorú az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó szabályozás. A képviselők ezért támogatják, hogy karbondíjat vessenek ki az unión kívüli olyan országokból importált egyes termékekre, amelyeknek az uniós államokénál lazább a szabályozása. A vitában felszólalt a DK-s Rónai Sándor, szocialista EP képviselő is.
Az európai zöld átmenet sikeréhez elengedhetetlenül szükséges és fontos az is, hogy Európa ne csupán zöldebbé tegyen munkahelyeket, hanem ezeket a zöldebbé tett munkahelyeket meg is tudja őrizni. Nem dőlhetünk hát hátra, hanem ezekre a kihívásokra is megfelelő válaszokat kell találjunk, amikor kereskedelmi és védővámpolitikánkat találjuk ki.
Az uniónak olyan segítséget kell nyújtani, amire a Szíriában élőknek valóban szükségük van, mondta a kereszténydemokrata Hölvényi György, az Európai Néppárt EP képviselője az Európai Parlamentben rendezett vitán, amit a szír polgárháború kitörésének 10. évfordulója okán rendeztek.
Nem gondolom, hogy az Európai Unió meg tudja oldani Szíria kérdését. Ez egy nagy-nagy nemzetközi konfliktus, és ha van ilyen, akkor nemzetközi közösségnek ez szerintem régóta adóssága, mondhatnám úgy is, hogy szégyene. Az, hogy a mindennapi életet sokkal koncentráltabban, sokkal segíteni tudja az Európai Unió, és az Európai Uniós tagországok az egészen világos. Ennek, hogy valóban az emberek számára élhető világot lehessen létrehozni, ebből az európai összefogás sajnos még hiányzik.
Az Európai Parlament múlt pénteken nagy többséggel elfogadott határozatában a leszbikus, meleg, biszexuális, transz és interszexuális emberek szabadságzónájává nyilvánította az Európai Uniót. A képviselők szerint ez egy válasz arra, hogy az LMBTI jogok területén egyes tagállamokban, mindenek előtt Magyarországon és Lengyelországban visszalépés tapasztalható. Az EP sajtóközleményében az áll, hogy a Magyarországgyűlés alkotmánymódosítása figyelmen kívül hagyja a transznemű és nem bináris személyek létezését, és korlátozza a családi élethez való jogukat. Egy másik magyar törvény pedig megfosztja az élettársi kapcsolatban élő párokat az örökbefogadáshoz való jogtól. Hidvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője, az MTI-hez eljutatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a határozat egyrészt csúsztatásokat tartalmaz, másrészt visszaél az egyenlőség és a szabadság eszméivel. Székelyföldi önkormányzati vezetők a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól egy közös nyilatkozatban. A Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzatának elnöke, valamint a székelyföldi városok polgármesterei felszólították az Európai Bizottságot, hogy javítsa ki korábbi döntését, és vegye ismét napirendre a Minority Safe Pack javaslatait.
Az Európai Parlamentet és a Régiók Bizottságát pedig arra kérték, hogy ismét tűzzék napirendre az európai kisebbségvédelem ügyét, és nyomatékosítsák ezt az Európai Bizottság irányába. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/lp-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az LP Perceket hallották.
A Biden adminisztráció legfontosabb feladata Ázsiában a szövetségesi rendszer megerősítése, mondta az Inforádiónak Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója szerint Washington ezt elsősorban azzal érheti el, ha riválisai számára világossá teszi, továbbra is meghatározó katonai, politikai szereplő kíván maradni a térségben. Király István Dániel interjúja.
Az Amerikai Egyesült Államoknak Joe Biden vezetésével meg kell erősíteni az elkötelezettségét az ázsiai partnerek irányába, és újra hitelt kell adni az Amerikai Egyesült Államok vállalásainak, többek között biztonsági garanciáinak és az Amerikai Egyesült Államok ázsiai szövetségesei felé. Ez azért válik érdekessé, mert Donald Trump idejében több esetben megkérdőjeleződtek ezek a garanciák. A mostani adminisztráció úgy gondolja, hogy az USA világhatalmi pozíciónak megőrzéséhez ezek továbbra is nagyon fontosak. További nagyon fontos teendő a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatoknak a megfogalmazása és az amerikai-kínai versengés kereteinek a körülírása. Ugye ebben a tekintetben az amerikai adminisztráció úgy gondolkodik, hogy hosszú távon kell együttműködni a Kínai Népköztársággal, kell egy világban élni az Egyesült Államoknak és Kínának, és végeredményben a versengés a bizonyos keretek között történhet, amely nem veszélyezteti az egymás mellett élésnek a feltételeit. Ez egy rendkívül progresszív gondolatmenet az én felfogásom szerint, hiszen kizárja a hidegháborús jellegű szembenállást. A jelenlegi amerikai külpolitika formálóinak a gondolkodásában ez úgy jelenik meg, hogy ennek a versengésnek változatos eszközökkel és módszerekkel kell folyni az Egyesült Államok részéről. Ugye ebben a tekintetben a Kínával való viszony újrafogalmazása is tehát napirendre került. Nagyon fontos kérdések továbbá az afganisztán és a koreai helyzet. Ugye Észak-Korea esetében a denuklearizációnak a elérése, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások újraindítása lenne egyfajta feladat. Ugye Afganisztán esetében pedig egy olyan békemegállapodásnak a tető alá hozása, amely ténylegesen lehetővé teszi az afgán kormánynak a fennmaradását, az afgán emberek eddig elért jogainak és lehetőségének a megőrződését, és annak a típusú tálib terrornak a visszatérését megakadályozza, ami 2001-et megelőzően jellemezte ezt az országot.
Mire van szüksége most a szövetségeseknek, Japánnak, Dél-Koreának, vagy akár Tajvannak? Több gesztusra, vagy haditechnikára, közös hadgyakorlatokra, gazdasági politikai segítségre? Szóval mi az, amire a térségben a legnagyobb szüksége lenne ezen országoknak ahhoz, hogy a szövetségesi rendszer megerősödjön újra?
Ez változatos és egymást nem kizáró tényezőkből álló kérdés. Ugye a végeredményben az első és legfontosabb, hogy az Egyesült Államok világossá tegye a riválisai számára, hogy továbbra is barátja, szövetségese és védelmezője ezeknek az országoknak. Nagyon fontos lenne azokat a vitakérdéseket és nyugvópontra juttatni, amit a Trump kormányzat vetett fel, ugye az amerikai csapatok Dél-Koreában, illetve Japánban állomás az amerikai csapatok finanszírozásának a megosztása, ugye Japánnal, illetve Dél-Koreával. Valószínűleg ebben a tekintetben is érdemi előrelépést fogunk látni, hogy a korábbi túlzó követeléseket, amiket Trumpék megfogalmaztak, a jelenlegi amerikai kormány nem fogja erőltetni minden jel szerint. Fontos természetesen a haditechnika is, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a haditechnikai eszközök kereskedelme korábban is jól működött, de mindenféleképpen látni kell azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is hajlandó a modern haditechnikával ellátni ezeket a szövetségeseit, partnereit, és ezáltal a megfelelő színvonalú védelmüket biztosítani. Ugye a Tajvan esetében bonyolult a kérdés, nagyon úgy tűnik, hogy az egy Kína elv az továbbra is érvényes marad az Egyesült Államok szemében, és az egy Kína továbbra is a Kínai Népköztársaságot fogja jelenteni. De Tajvannak valamilyen mértékben azért a mozgástere az amerikai külpolitikával szemben valószínűleg növekedni fog, és arra számíthatunk, hogy bizonyos mélyebb gesztusokat fog azért Tajvan kapni az Egyesült Államoktól. Remélhetőleg ez olyan mértékben azért nem fogja irritálni Kínát, hogy az a Pekinggel való együttműködés megkérdőjelezze.
Háda Bélát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Dibányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!